Sziasztok fórumozók, Peti vagyok, és letudtuk a V-kötöt. Fú, ez a 24 órás Benny Hill Show különkiadás, ez nagyon kemény volt. Én nem tudom, mi történt V-köt, és egy kicsit még, hogy őszinte legyek, ocsúdok fel ebből a kicsit már-már ilyen meglepetésekkel, komikumokkal, lehetetlen eredményekkel tarkított hétvége után. És itt van, hogy mederbe tartson engem Matyi megint. Szia, Matyi!
Szia, Peti, sziasztok!
Fél, Matyi, egy picit, hogy őszinte legyek, jól indult ez a hét, szerintem egy óriási jó Thursday night meccs után. Én lelkesen indultam ennek a hétnek. Mátyás, ez, beszéltünk arról, hogy volt már olyan hét, amikor a college-ra azt mondtuk, hogy lehet, hogy jobb volt. Hát ennél a hétnél szerintem biztosan. Nagyon-nagyon-nagyon sok meglepetés volt, nagyon-nagyon sok gyermetek hibával találkoztunk, ami az NFL-ben amúgy már egy kicsit ilyen megbocsájthatatlan, majd beszélünk erről természetesen. De a lényeg az, hogy nagyon sok meglepetés eredmény van. Nagyon érdekes a tabella. Én erre szeretném most felhívni a figyelmet, Matyi, de még mielőtt belevágnánk, mit szóltál a V-köthöz?
Hát marha jól szórakoztam, amikor éppen nem azon bosszankodtam, hogy a hülye csapatom kikapott, mert amikor azt félre tudtam tenni, és hát egy tipikus red zone vasárnapnak tűnt ez, ahol tényleg ilyen véletlenszerű kis csapatok meccsére is állandóan oda ment a kamera, mert történt valami őrültség. Ilyen számodban nagyon szórakoztató volt. Az más kérdés, hogy sokszor ez a minőség rovására ment, de szerencsére voltak ellenpólusok, ahol adott meccseken meglepetés, kiemelkedő teljesítményeket is lehetett látni. Szóval szerintem ez alapvetően egy igazán remek nézőbarát és nézőcsalogató hétvége volt, vagy hát forduló volt. Gyengébb és jobb teljesítményekkel együtt is, tehát itt azért tényleg minőségben sokszor be lehet kötni, de ez nem változott azon, hogy jól szórakoztunk, főleg a semleges szurkolók jól szórakoztak, mert azért sok olyan csapat kapott ki, akitől nem feltétlen vártam volna, így a sok szurkoló maradt hoppom.
Így van, és azt kell, hogy mondjam, hogy eljutottunk a szezonnak arra pontjára, tehát V-köt. Mondhatjuk azt, hogy már azért az egynegyedén túl vagyunk, az egyharmadán még nem. És itt most már azért elkezdtük leosztani a lapokat, kezdenek megszilárdulni a power rankingek, és gyakorlatilag most már van értelme, Matyi, hogyha belegondolsz, már a draft sorrendekre is spekulálni egy picikét, ezért lesz egy külön epizódunk erre vonatkozóan, szóval aki nem nagy college fan, most ezt ki is fogjuk hagyni úgy, ahogy van, lesz a héten egy külön epizód erre vonatkozóan. Én úgy hiszem, hogy most már egyre több leosztott lap kezd lenni, egyre többet vélelmezhetünk egy csapatnak, most már akár az egész éves teljesítményéről is. Arról akarok beszélgetni egy picikét, Matyi, hogy és tudom, hogy ezt most csak így, nem azt mondom, improvizatív adásban vagyunk, de egy picikét igen, hogy mit gondolsz, hol billeg az edzői szék? Ezt aztán nem dobáljuk ki az egyértelműt, és utána inkább a te megérzéseidre vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz, jó? Ki az ilyen egyértelmű, akinek most már nagyon-nagyon-nagyon érik, hogy behívják túl arra a bizonyos beszélgetésre, hogy megjelenik majd valakinek a kalendárjába a 8.30-as meeting üzenet a CEO-tól, hogy hát figyeljetek, a CIO mondta, hogy most már be kéne jönni, elbeszélgetésünk lesz, tárgy nincs kitöltve. Ki kaphat ilyen meeting meghívót?
Mike McDaniel a Dolphin szélén. Nagyon, nem nagyon lehet mit mondani erre a meccsre. Nevetségesen rossz a Dolphins, amikor kicsit jobbnak néznek ki, akkor is kikapnak. Hogy honnan fognak egy pár győzelmet előbb bányászni ebbe a szezonba, de az se fogja szerintem megmenteni McDanielt. Én mindig bíztam bennük, ugye a szezon előtt is optimista voltam, majd aztán hatalmas volt a mélyrepülés. Itt egy teljes rebuildre lenne szükség, nem kizárt, hogy akár Tua nélkül is valamilyen úton módon, mindegy, erre majd térjünk vissza a szezon vége felé, és ez nagy eséllyel McDanielnél kezdődik, mert aki ilyen offense guru, meg futó suttogónak van beállítva, aztán a csapata olyan offense nyomat, jó, tény, bocsik a támadófal, hogy azt nézni is rossz, meg az eredményesség sincs, meg ő egyértelmű kandidáns erre a célra.
Egyetetek a McDaniel tékeddel, én már tavaly is elküldtem volna, hogy emlékszel, Matyi. Tudom, hogy még azért megvolt a bizalom, és egyetetek, hogy akkor még azért látszott azt, hogy ezt meg lehet fordítani. Viszont én úgy gondolom, hogy maga a koncepció és egy picit a keret is ráöregedett. Én úgy hiszem, hogy nekik sose sikerült megfogni jó edzővel jó csapatokat. Ők mindig tényleg azok voltak, akik szanaszét kalapálták az 50% alatti csapatokat, csipegettek az 50% körülinél, amikor megjött valaki, akit már apukának kellett szólítani, ott már sarokba kellett ülni. És Egy kicsit ez volt az érzésem végig a Miami-val, hogy egy kicsit olyan ragyogás volt az egész, nagyobb volt a füstje, mint a lángja, és a valós teljesítménye szerintem nem támasztotta alá, hogy mire is tartották ezt a Dolphins-t. És szerintem, egyetértek veled, McDaniel már nem biztos, hogy ebből vissza tud jönni. Egyetlen egy dolog van, Matyi, hogy az a Tua kontrakt az szerintem most még nagyon erős. Ebből nagyon nehéz kiszállni. 25-ben még most, tehát erre az évre, ha most nyáron engedték volna, 140 millió dolláros dead cap lett volna. Ha jövőre még megtartják, az 99 millió dollár, viszont 27-ben 32 millió dollárra ki tudnak szállni. És ez egy opt-out. Szóval most azt mondom, hogy én nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy jövőre ne túl legyen a Dolphins-nál, Matyi. Nagyon, nagyon nehezen.
Ebben egyetértek, viszont én azt is el tudom képzelni, hogy érkezik már az utód, és már ott lesz mögötte, okay. És lehet együttem be is áll. Tehát okay. Ez ilyen szempontból érezném azt, hogy Tuát le kell esetleg cserélni minél hamarabb, hogy tényleg ami várhatóan magasan fog draftolni a Dolphins, jó, 5 meccs után vagyunk, szóval még nagyon fiatal az est, de várhatóan azért lesz olyan pozíció, ahol el tud majd vinni egy QB-t, és akkor szerintem ezzel élni kell. Kicsit még visszatérve McDanielre, neki az a jó, hogy azért lesz helye a ligában offenzív koordinátorként, tehát biztos, hogy találni fog egy olyan csapatot, ahol szívesen látják majd, és tudja újra megvillantani a zseniét, főedzőként egy darab szezont leszámítva azért nagyon erősen bukik.
Egyetértek, és ne felejtsük el, hogy a 49ers tipikusan az a franchise, aki visszavárja a tékozló fiúkat, nem? Szóval ott nincsen olyan, hogy elszúrtad. Ott szépen visszavárják, lásd mondjuk Szálának is az esetét. Szóval el tudom képzelni, hogy helye lesz, azt is el tudom képzelni, hogy a 49ers visszahozza. Ahol amúgy szerintem szintén bőven lenne jó helye. Oké, de azért Matyi, vannak itt más csapatok is. Azért el kell fogadnunk, hogy van a Tennessee Titans, akik egy, azt is tudjuk, hogy egy rebuild, neki is talán az elején vannak. Tehát tavaly teljesen újraépítették ezt az offense-t, én annyit megadok a Titansnek, hogy szerintem van egy nagyon lassú, de javuló tendenciájuk. Alig észrevehető, de azért, azért valami kis pozitívumok már elő-elő jönnek, el is csíptek egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerencsés győzelmet, de ettől függetlenül kell-e ennek az állását megtartanánk, vagy sem, én továbbra is azt fogom mondani, hogy én nem húznám ki a dugót még a Callahan kísérleten. Mindenképp úgymond évvégi döntés lenne az én részemről, de én úgy hiszem, hogy Wardnak sem lenne jó, ennek a nagyon-nagyon fiatal offense-nek sem lenne jó. Én úgy hiszem, hogy Callahannek szerintem még a jövő éve adott.
Hát én ezzel nem nagyon értek egyet. Szerintem javulgat a Titans offense, de nem érzem azt, hogy ez Callahan miatt lenne. Tehát inkább csak egyszerűen rossz helyzetben vannak a meccseken, és akkor előhúznak valamit a playbook mélyéről, ami nem is az alapjátékukhoz tartozna, és akkor abból Ward meg tud oldani majd valamit, mert ő egyébként tényleg fokozatosan egyre jobban néz ki. Viszont nem érzem azt, hogy ebben Callahannek akkora érdeme lenne. Tehát nem tartom kizártnak, hogy őt elküldeni, és bárki mást előléptetni a helyére, aki az eddigi tapasztalatok alapján nyúlna a playbookhoz és Wardhoz, akkor még nagyobb lenne az előrelépés. Akkor se lenne a Titans sokkal előrébb egyébként, de talán lenne pont annyi változás, ami miatt ezt már megéri meglépni. Szerintem többet nyerhetnének, mint amennyit vesztenek. Vagy ha vesztenek is egy kicsit azzal, hogy elküldik Callahant, nem érzem azt, hogy ez sokat jelentene ennél a csapatnál. Szóval én inkább meglépném ezt a döntést.
Jó, figyelj, jó pontokat sorakoztattál fel. Kettő név van nálam, aki úgy érdekes lehet, és mondok majd még nagy neveket is természetesen. Gannon az Arizona Cardinalsban. Mit gondolsz róla? Maga a munkásságával, te is tudod már évelején is, talán pont közös epizód volt, amikor mondtam, hogy a Cardinals nagyon hamar eljutott arra a pontra, amikor már azt nézegethetik, hogy elmozdulok-e Kyler Murray-től, vele együtt a HCM-tól, és szimplán azt mondja, hogy elpántoljuk ezt az évet. Én nem mondom azt, hogy rossz ez a keret. És azt sem mondom, hogy nincsenek fel ragyogásai, Matyi, de én továbbra is tartom, hogy ennek a csapatnak vannak úgymond ilyen félre edzett meccsei, amikor az edzőnek sokkal határozottabbnak jobb döntéseket kellene hozni. Olyan a játékosok, mint egy őskáoszba tudnának fulladni. Folyamatos második félidei meltdownok, nem ez az első. Szerintem neki egy kicsit rosszabb a helyzet, mint gondolnánk.
Jól mondod, és egyet is értek, és jól is foglaltad össze ez az őskáoszba fulladás, vagy milyen kifejezést használtál, mert ha jól emlékszem, mind a ketten azt mondtuk a felvezetőben még nyár végén az Arizonáról, hogy ők egy ilyen szürke csapat, szürkék minden fronton, el tudnak érni 7-8 győzelmet, de nagyjából itt meg is állnak, és ennél kevesebb meg nem szokott nekik lenni, és ez azért Gannon egy fit, mint szürkébb edző, szerintem. Viszont most, egyelőre ebben a szezonban a rosszabb arcukat mutatják meg, az őskáosz az valóban megjelenik, és ez automatikusan lehúzza a csapatot, tehát most már nem szürkék, most már rosszak. Ez most a Titans ellen abszolút előjött azokkal a mérhetetlen gyökéri hibákkal, és a keret, ahogy te is mondtad, nem feltétlenül rossz, szürke továbbra is, és hogyha ilyen hibák jönnek elő, akkor lehet, hogy ott fejétől bűzlik a hal, és akkor ott a főedzőn is van valami nagy probléma. Úgyhogy főleg ezután a hétvég után én abszolút látom, hogy Gannonnak már nagyon perzselődik a fenek azon a padon.
Oké, okay. Tudsz-e hozni még te esetleg edzőt, akit érdemes figyelgetni ilyen szempontból, mert én még tudok hozni.
Hát most bedobnám Dave Canale ezt a Panthersnél. Kicsit ugyanúgy vagyok, mint Callahannel, hogy nem érzem azt, hogy annyira rossz lenne, de nem érzem azt, hogy hozzáadott értéke lenne. Ugye nem véletlenül mondtam Ward helyett nyelvfotlásként Youngot, mert marhára ugyanazt érzem a két csapatnál. Szóval kicsit itt úgy vagyok, hogyha hoznak valami új szint főedzőben Young mögé, vagy a csapathoz, lehet, hogy nem feltétlenül fog működni, de nem fognak annyit bukni, hogy ne jelné megpróbálni. Szóval Canale lesz meg Callahan, mind a kettő C-betűs ráadásul, eléggé egy kutya nekem.
Egyetértek veled, és szerintem tök jól összefoglaltad. Kicsit úgy érzem, hogy McMillan segített abban, hogy egy picit ilyen látványosabb legyen ez a stagnáció. Mert stagnációt érzek a Carolina-ban, hogy minden héten, vagy egy-kettő jobb periódus után úgy érezzük, hogy így a térdünkre csapunk, hogy hettyem, na most a Cardinals megfordul, és utána mindig szembesülünk, így tudod, a valóság jön, és puff, fejbe csap minket, hogy nem összik olyan forrón ezt a kását, és akkor meglátjuk megint Youngnak a szürkeségét, kicsit olyan erőtlen munkáját, amivel próbálkozik, tehát nem a szívét akarom itt most kritizálni, mert látszik, hogy oda teszi magát, de egyszerűen a limitációk a folyamatosan plafonba ütköznek, ami egyáltalán nem jó jel, úgy hiszem, Matyi. Egyetetek, hogy Canales-szel kezdeném, azt is be kell látni, hogy valahol szerintem már a Young kísérleti is kezd kifutni. Ezen nem tudok már másképp tekinteni erre a sztorira.
Nem akarok egyet érteni, már a logikusan egyet kéne, hogy értsek, de én ugye nagyon nagy Youngos voltam, nagyon szerettem az egyetemen, és nagyon szurkolok neki. Ebből kifolyólag inkább a szívemre hallgatok, és mondjuk azt, hogy nem értek egyet, nem fut még ki a Young projekt, van még neki ideje, meg lehetősége.
De meglátjuk, Matyi, meglátjuk. Nincs rossz válasz. Jó, hozok kettő nagyobb nevet, mit szólsz? És akkor csak mondd, hogy mennyire vagyok hülye most ebben a szituációban.
Teljesen, de mondd az
Oké, okay. Okay. Az egyik Zach Taylor Cincinnati-ben. Azért fogok idejönni, mert a Cincinnati Bengals egy, kimerem jelenteni, hogy a mostani NFL szinterét nézve megmerem kockáztatni, hogy lennének olyan érvek, hogy a legjobb irányítójával rendelkezik, és kicsúszott egy év, amikor egészséges tudott maradni Burrow, amikor a támadófal is a középszar helyett gyakorlatilag csak már jó volt, és most eljutottunk arra a pontra, hogy Zach Taylor már nem csinál mást, csak szerintem, ha tehetné, akkor egy centerrel két gárda, és a scrimmage-en 6 darab elkapóval menne. Nem tudom, hogy ezzel az edzővel, ezzel a mentalitással, úgyhogy gyakorlatilag Burrow legjobb éveit vesztegette, de nem kéne gyorsan lépni arra, hogy Joe Burrow ne legyen frusztrált, ne legyen az, hogy egy elpazarolt tehetség, akinek amúgy még simán lehet egy gyűrű a karrierjében, vagy akár több is, de ahhoz szerintem Zach Taylor találkozott a saját limitációjával, mégpedig az, hogy nem tud megoldani egy problémát, ami a támadóval.
Na most, ez nem Zach Taylor dolga. Tehát az, hogy képesek értelmes csapatot építeni Burrow köré, az abszolút a menedzsment sara, és ez két irányból érkezik, az egyik, hogy nincs pénzük, mert köztudott, hogy a Bengalsnál nem áll végtelen pénz rendelkezésre, ami szerintem egy marha nagy szégyen egy NFL csapatnál.
Én imádnám, hogy minden franchise ilyen lenne, Matyi, amit szeretném.
Nem, én nem értek, nem ok nélkül találták ki a sapkát. Tehát, hogy van egy sapka, akkor az alá be kell férni, de ez ne jelentsen azt, hogy ne tudna amúgy végtelen tőkét bevonni egy csapat. És a Bengals nem tud, és ez borzasztó, és emellett is marha zsugoriak, tehát nem adják meg azt a pénzeket, amiket kéne, így hogy a fenébe működjön egy főedző értelmesen. Tény, lehet hibáztatni Taylort is, ő sem tökéletes, de nekem ő továbbra is ez a rossz időben rossz helyen, hogy kapott a kezébe fegyvereket, de nem kapott a kezébe pajzsot, és akkor így mit csináljon?
Egy defense sem tudott felépíteni megfelelően.
Ezt mondom, hogy nem tökéletes, tehát egyetértek abban, hogy neki azért nem ártana új irányokba elmenni, de őt messze nem tudom annyira hibáztatni ezen körülmények alapján, amit a Bengals Management művel, mint bárki mást.
Oké. Okay. Jó, elfogadom természetesen, és adok még egy nagy meglepetést, a Baltimore Polhárból. Nem vagyok benne biztos, hogy most láthatjuk azt, hogy a védelem szerintem teljesen szétcsúszott a Ravensnél. Lehet jönni, sérülések, stb. Már week egy rossz volt. Ez a csapat nincs gatyába rázva, nagyon rossz állapotban van, főleg így, hogy Lamar kiesett, ez a csapat gyakorlatilag a erősorrend legaljára került. Ez ennyire Lamar függő, ez ennyire, és úgy hiszem, hogy ha most ez nem fog működni, akkor a Baltimore mindenképp meg kell, hogy fontolja, hogy Harbónak köszönjük szépen. Szerintem.
Hú, ez nagyon érdekes. Szerintem Harbó akkor megy a Baltimoreból, hogyha ő dönt úgy. Ebben a szezonban azért minden olyan tényezőt fel lehet sorolni, ami alapján ő nem hibás, mert ennyi sérülés a világon nincsen. Értem, amit mondasz, és érdekes, de szerintem nincsen annyira tökösség a csapatban, hogy azt mondják, hogy Harbóra fogják és elküldik, ameddig nem egyértelmű, hogy ő hibázik valami nagyot, már pedig jelenleg ő nem hibázik olyan nagyot, egyszerűen csak tényleg semmi fegyver nincs a kezében, akármelyik oldalt is nézzük, mert ez a csapat fele meghalt. Szóval ezzel nem azt mondom, hogy nem látom, de amúgy nem értek egyet.
Amúgy mindenkinek azt várom, hogy majd Matyinak legyen egyszer a beosztottja. Úgy látom, hogy Matyi bárkiben látja a reményt és a fényt az alagút végén. Legyen így, Matyi, igazi menedzser kvalitásokat mutatsz, helyes. Amire még akarok célozni, és hogyha már erről beszéltünk, ki eddig az év rookie edzője nálad? Itt is van egy egyértelmű szerintem.
Akkor mondjad, mert ezt nem gondoltam végig.
Szerintem Cohen az, akárhogy is nézzük, szerintem, tehát nem lehetnek, tehát egy jó edzőnek szerintem... Úgy gondoltam.
Okay, igen, Cohen egy jó választás való.
Azért hozom elő, mert szoros meccseket nyer meg. És mindig azt szoktam mondani, hogy a szoros meccseknél, amikor mindig felét billen a mérleg nyelve, az nem lehet véletlen. És ezt el kell fogadnom. Nem vagyok meggyőzve, hogy ez a Jaguars, ez továbbra is tartom, hogy nem lehet ennyire jó, mert nem ezt látom még. De melegszik a csapat, és mondom, a döntő szituáció most valamiért mindig feléjük dől az inga, és ezt én általában az edzőknek a számlájára szoktam írni.
Jó. Egyetértek korán egyébként, szóval mondom, nem gondoltam át, de így, hogy mondtad, valóban nagyon egyértelműnek tűnik. És Iva, van miért kiemelni őt.
Így van, HC-ként ugye Dallasban Schottenheimer szerintem Prescotttal együtt kvázi a hátán cipeli jelenleg ezt az ezersebbtől vérző Dallast, és szerintem látszik is a munkája, tehát én vele is amúgy személy szerint elégedett vagyok, és pont az, ami Cohennél bejött, a New York Jetsnél pont az ellentétét érzem, ahol még türelem van nekem az edző irányába, de a Jets eddig, hogy is mondjam, mindig sikeresen sikerült a szerencsétlen utolsó két percet kifogni, hogyha olyan szituáció volt. Reméljük, hogy ez fordulni fog. Szerintem ezt most még egyenlőre a szezon ezen a pontján ezzel lezárhatjuk.
Schottenheimerrel nem feltétlenül értek amúgy egyet, mert szerintem ez Clayton Adams offensive koordinátor zsenialitása inkább, aki a futójátékot ennyire össze tudta rakni, tehát a csapat tud mire alapozni, uh-huh. És mellette Dak MVP szintű munkája. Szóval szerintem itt Clayton Adams kell inkább kiemelni, nem Schottenheimert. De majd legyen. Is meg tudjuk egyszer.
Ez így van, vagy soha. Jó, Matyi, mit szólsz, hogyha megnézzük a meccseket? Csak röviden, jó? És hogyha van valami első meccs, ahol van valami komolyabb észrevételed, ne tarts magadba, jó? Oké, figyelj, szerintem a San Francisco 49ers Rams volt ugye az első meccs. Jól indult ez a hét. Ez egy jó meccs volt szerintem. Kicsit meglepett a 49ers győzelem, hiányzott ez a pici Rams extra, tehát nem lehet csak pukát nyomni, nem, az offenzek alapvetően jól néztek ki, pici extra kellett volna a Ramsnek a defense oldalán, de alapvetően ez egy jó meccs volt szerintem, Matyi.
Nem érzem azt, hogy kellett volna bármi extra. Ez a meccs egy jó ideig azt hozta, amit vártam. Shanahan mindig képes megviccelni, az ő zsenie mindig
Igen.
megjelenik és működik. Viszont ezt a Ramsnek nagyon sokszor meg kellett volna nyerni, és aztán lából lőtték magukat kihagyott field goal-lal, fumble-lal, szóval hosszabbításba is ugye alig jutottak el, és aztán azt is ugye elcseszték, szóval itt, vagy hát Kyren Williams. Szóval itt voltak olyan dolgok, amiket alapján azt mondanám, hogy ez a meccs azt hozta, amit vártam, de ahelyett, hogy a végén a Rams nyert volna, ami adta magát, mert rengeteg szituáció volt, ahol igazából láttad, hogy a Rams ezt most meg fogja nyerni, azt elbaltázták. Szóval szerintem ezt a Rams elvesztette, minden másban valóban az elvárásaimat hozta.
Így van, utána jött egy európai meccs, ugye, az pedig a Vikings-Browns meccs volt. Matyi, jobb volt, mint a múlt heti európai meccs szerintem, de ez is izgalmas a sikeredet, úgy gondolom. Azt kell, hogy mondjam, hogy Carson Wentz továbbra se tetszik, Dillon Gabriel nem tetszett, de rookiehoz képest jó volt, ezt így azért leszögezném, hogy rookiehoz képest szerintem jó volt az első kezdőmeccsén. Mindazonáltal azért ki kell emelni, hogy ez a két csapat főleg, tehát maga a Vikings szerintem teljesen a tudása alatt teljesít, a Browns védelem brutális, de az offense egyszerűen be kell indítani, mert ezt nem látom jelenleg fenntarthatónak. Stefanski szerintem őrületesen próbálkozik, ez nagyon látszik is a play call-okon, meg tényleg próbál kompenzálni a limitációjára a csapatnak, és szerintem ez érződik. Nagyon remélem, hogy valami kis fűszert megtalálnak, bár most jött a friss hír. Matyi, Flacco most már a Bengals csapatát erősíti.
Hát a Bengalsba kellett valami, vagy hogy elpántolják a szezont, vagy hogy próbálkozzanak bármivel, úgy tűnik, hogy az utóbbi történt. Visszatérve erre a londoni meccsre, nem volt életem legjobb meccse, szoros volt, meg izgalmas, de minőségileg azért elég gatya volt.
Így van.
Jogosan nyert a Vikings, szerintem pont ezzel a 4 ponttal ők egy jobb csapat voltak. Wentz nem tökéletes, de közepesen néz ki. Nem is az, hogy rosszul, valahol rossz és közepes között. Gabriel szerintem korrektül nézett ki az első meccséhez képest, főleg, hogy egy marha nehéz defense ellen játszott. Itt se azt mondom, hogy jól, egyszerűen csak, hogy korrektül. Bevallom, ebben a meccsben nekem sokkal több nem volt. A Browns próbálkozni fog balra-jobbra, nekik most nincs is más dolguk. A Vikings meg ugye messze alul teljesíti a reményeimet, mert szezon előtt nagyon magasan voltam velük. Itt lehet, hogy már nem lesz elég, hogy a sérültek meggyógyuljanak, ezt majd meglássuk. Én azért szurkolok még nekik, és McCarthy-t azért szeretném minél hamarabb egy értelmes támadófal mögött újra látni, hát ha előhozza azt az első meccsen mutatott negyedik-negyedes formáját.
Így van, bocsánat, utána volt egy Carolina-Miami meccs, ami amúgy meglepően izgalmasra sikeredett. Ezt azért mondom, hogy meglepően izgalmasra, mert ezt mondhatni a Dolphins egy nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetből mondhatjuk azt, hogy nem volt képes lemenedzselni. Ezt így fogalmaznám meg. Én úgy hiszem, hogy lehetetlen emberek léptek fel a Panthersből, és ez az extra nagyon sokat segített. Itt most ugye Dowdill és Legettnek a teljesítményére akarok célozni. Bryce Young rendben volt, így fogalmaznék. Tua szerintem a meccshez képest jól teljesített. Én úgy hiszem, hogy itt most a Miami Dolphins szétcsúszott a végére, nem tudták kivédekezni a mérkőzésnek a hátralévő részét, amikor ugye érkezett a Mitchell Evansnek a touchdownja. Alapvetően egy izgalmas meccs volt, nem mondom azt, hogy a legszínvonalasabb meccse volt, de ez rendben volt ez a meccs, izgalmas volt.
Izgalmas volt, de minőségileg borzalmas volt. Tua egyébként tényleg tök jó volt, szóval ez aztán a szezonban a legjobb meccse volt.
Így van.
De ugye tette mindezt egy borzasztó védelem ellen, aminél csak a saját védelmük volt rosszabb, hiszen amikor Panthers elkezdett kicsit visszakapaszkodni a meccsbe, akkor arra semmi válasz nem volt a Miami oldalán, a Carolina-nál meg nem tudom, morális boosttal aztán valahogy mégis sikerült megfordítaniuk. Sok szót szerintem nem érdemel ez a meccs, Chris boldog, hogy nyert a csapata, de egyébként ez egy ilyen tipikus ovis gyerekek a sárban harcolnak, hogy melyikük egyen a homokból meccs volt számomra.
Így van, így van. Következő meccs az a Saints Giants volt, ahol egy kiszenvedett Saints győzelmet láthatunk. Úgy hiszem, hogy az, amit mutatta az eredmény, az a 14-26 nem volt ennyire domináns véleményem szerint a Saints. A második félidőre szerintem Dart elfáradt, nem igazán tudta mozgatni megfelelő színvonalon a Giantsnek a csapatát, viszont azt szeretném kiemelni, az első félidőben szerintem nagyon jól nézett ki Dart. Én úgy gondolom, hogy most nem volt egy jó meccse, viszont megint hangsúlyozom a rookiehoz képest, voltak nagyon-nagyon jó megmozdulásai, tehát most azt mondom, hogy ha egy rookie-t kell nézni, akkor Jackson Dartnak ez egy pozitív mérkőzés volt, mint teljesítmény, de valahogy azért egy Saints-et illik megverni, és Dayballnak is illene jobban menedzselnie a meccseit, de a Saints most valahogy kibrusztolta. Valahogy most azt fogom mondani, hogy a védelem előlépett, az interception-öket gyönyörűen, tehát éltek azzal a lehetőséggel, amit a Giants adott nekik, és talán ez volt a kulcs a meccsem.
Fú, igazából meg se kell szólalnom, mert mindent, amit elmondtál, azzal egyet értek. Ez kicsit nekem párja a Carolina-Miami meccsnek, ugyanúgy két gyenge csapat játszott egymás ellen, viszont a Saints a gyenge csapatok között a stabil gyenge csapat. Igen. Tehát ő valóban el tudja venni azt, amit adnak nekik, és itt a másik fél időben Dart hibáival, meg úgy alapvetően a Giants kicsit, valószínűleg Dart irányából érkező széteséssel összehozták a Saintsnek a győzelmet, mert valóban elvették, amit a Giants adott. Nem volt 12 pont a két csapat között, de jogosan nyert a Saints végül.
Így van. Indianapolis Colts, Las Vegas Raiders 46-ra nyert a Colts, ez egy simázás volt, ez egy Taylor parádé volt, ez egy gyönyörűen menedzselt meccs volt a Colts részéről, ezt nagyon szeretném kiemelni, hogy gyönyörűen menedzselték ezt a meccset, folytották a játékot, nem herélték ki a sztárjátékosokat, tehát ez egy erre most azt mondom, hogy Strahan-nek az egyik legszebben menedzselt sima meccse volt, ahol esélyesként ment fel a Colts, és esélyesként hozta le ezt a meccset. Ennek inkább ez volt az üzenete, és alapvetően tényleg Taylor brutális volt, és hangsúlyozom, Genti jó volt ezen a meccsen is. Tehát, amit ebből el lehet hozni, hogy a Raiders az borzalmasan erőtlen volt, szerintem Gino, tudom, hogy nem, PFF szerint nem hoz pocsék teljesítményt, szerintem igen, nem érdekel a score most ilyen esetben, és be kell látni, hogy ez az offense, a Raidersnél ez egy Genti függő offense, ha ő nem tud túl teljesíteni, akkor onnantól fogva szerintem ez a Raiders erőtlen lesz egész évben, ezt szerintem már beláthatjuk, a Colts pedig borzalmasan magabiztos.
Genti amúgy jobban futott, mint Taylor, csak a számokat nézve, és ez tök jó, hogy egy ilyen elképesztően rossz fal mögött is képes erre, és Geno Smith amúgy most elég rossz osztályzatokat kapott a PFF-től. Nincs sok hozzáfűzni való ehhez, a Colts továbbra is marha jól néz ki, ahogy te is mondtad, nagyon jól menedzselve, bebiztosítva hozták ezt a nagy arányú győzelmet, a Vegas meg továbbra is a szétesés szélén van, nem ok nélkül reméltem náluk egy titkos 1-1-et, az egyre jobban közelednek felé. Még akkor is, ha vannak kihívók erre a címre.
Így van. Jött a Texans-Ravens match, Matyi, ami egy simázás volt. A két Xavier Hutchinson TD-nek mindig örülök. Tudjátok, hogy mekkora Lieblingen volt. Ezen kívül erőtlen Ravens, aki most ha azt mondtad nekem volna, hogy a Raiders játszik, nem lepett volna meg. A Texans pedig hozta a kötelezőt, és hangsúlyozom, melegszik ez az offense. Most érdemes rá figyelni, mert két bemelegítő meccs volt, most mennek bye week-re, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudják majd magukat felszívni a következő hetekre, mert úgy gondolom, hogy a Texansnak nagyon-nagyon kell, hogy beinduljon az az offense, mert utána a bye week után jön a Seahawks, 49ers, Broncos, Jaguars, ezek jó formában lévő csapatok, tehát hogyha be tud indulni ez az offense, az nagyon-nagyon szép lenne, mert támogatni kell azt a defense-t, ami 20 pont alatt tartja folyamatosan az ellenfelét, és szerintem így erre a Texansnak nagyon-nagyon jó második fél év, úgy mondom, hogy nagyon jó következő kétharmada lehet a szezonnak, hogyha tényleg be tud melegedni Stroud.
Ezt tudtuk, hogy baj van Baltimore-ban, de ez még nagyobb volt annál, mint amit úgy előre sejtettem. 44 pontot kapni egy olyan offense-től, ami alapvetően nem működik jól, és lényegben nincs támadófal Stroud előtt, az hatalmas égés. Tény, sokadik számú defense játékosok játszottak, de akkor se vártam volna ekkora vereséget. Szóval szomorú, hogy amikor azt vártam, hogy nagyon rossz lesz a Ravens, akkor azt alul tudták most múlni. Ez ijesztő. A Texans-t én nem fogom elhinni addig, amíg valaki jó csapat ellen nem fog működni az offenzük, és úgy vagyok vele, hogy akiket felsoroltál, mint egy Seahawks vagy Broncos, ki tudják fújni Stroud órát nagyon-nagyon simán. Szóval előbb mutassa meg a Texans értelmes védelem ellen, hogy tudnak bármit is, mert én még mindig nem tudom elhinni, hogy működnek.
Így van, Broncos Eagles match, Matyi. Átadom neked a terepet, de úgy gondolom, hogy a Broncos amúgy nagyon szépen feltámadta a negyedik negyedre. Ezt neki is mondhatjuk, hogy az volt Isten igazából az a időszak, amikor a Broncos dominált, de akkor nagyon, és azt kell, hogy mondjam, hogy Payton nagyon-nagyon szépen menedzselte a dolgokat, és szerintem ez most kulcs volt, és az, hogy Bornix tudta hozni az extrát, talán azon múlott ez a meccs.
Fili megint azt csinálta, mint egész évben, hogy a meccs egy részében teljesen korrekt, jó érett játékot mutattak, és ez működött is, a védelem marha jó volt. Annyi különbség történt, hogy a negyedik negyedben a szokásos kis leolvadás, amit amúgy láttunk már például a Tampa Bay ellen is, az most sokkal jobban visszaütött, és ezért én nem is a Filit hibáztatnám, még csak nem is a bírókat, mert mind a két csapatnak ordinári baromságokat fújtak. Szóval kis off-topic, most mindenki hozza elő, hogy miket nem fújtak be a Filinek a meccs végén, valóban nem fújtak be, de a meccs során legalább ugyanígy 2-3 marha nagy hülyeséget fújtak a Broncosszal szemben, vagy hát ami a Broncosnak ártott, szóval egyszerűen rossz volt a bírói gárda, nem ezen múlott sem a Fili veresége, sem a Broncos győzelme, úgy gondolom, mert mind a két csapatnak hülyeséget fújtak. A negyedik negyedes Denvert nagyon ki kell emelni, hogy az a védelem mennyire összekapta magát, hogy Nix mennyire jól nézett ki, hogy mennyire működött a futás, hogy Payton milyen jó játékot hívott, szóval lehet is sok mindent hibáztatni, én mint Fili drukker, hogy miért kapott ki a csapatom, de csak azt kell kiemelni, hogy negyedik negyedes Broncos az végre úgy nézett ki, mint akit én szezon előtt vártam tőlük, és nagyon bizakodó vagyok, hogy ezt esetleg fent tudják majd tartani, és ebből erőt merítenek, és mostantól ezt a Denvert látjuk, mert az egy nagyon-nagyon jó negyedik. Negyed volt a labda mind a két oldalán.
Hát Matyi Bonitóval számolni kell, hogy gyakorlatilag szerintem ő most jelenleg, ahogy így ezt az öt hetet nézzük, versenyben van a Defensive Player of the Year Award-ért.
Teljes mértékig.
Egyszerűen pusztít. Tehát 7 szekje van, Matyi, 7. Középen
ezt Franklin számolni Mayer. Addig.
Franklin Myers középen nagyon jól játszik, Zekelen mindig is jól játszott, és tényleg, és a linebackerek, Singleton, Ellis is, Coopert majdnem kihagytam, tehát figyelj, ez a front seven, ez nagyon, nagyon erős, tehát tényleg számolni kell ezzel a csapattal, mert ahogy melegszenek be, ezek egyre veszélyesebbek lesznek.
Egyet értek, és ezt várom is, mert eddig nem azt a Denvert láttam, akit szezon előtt elképzeltem. Most a negyedik negyedben azt, kár, hogy ez pont az én csapatom ellen történt, de innentől kezdve nagyon-nagyon bizakodó vagyok a Broncosszal szemben. Eddig is azért az voltam, de most itt megmutatták, hogy van is, mire bizakodónak lennem.
Így van. Cowboys Jets, Matyi. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy simább meccs volt, mint amit az eredmény hoz, mert ez a 37-22, ez simán lehetett volna 37-10, hogyha a garbage time-ban nem szedi magát össze a Jets, tehát ez egy garbage time kompenzáció volt elsősorban. Én nem is megyek ebbe bele, Matyi, különösebben. Szerintem Javonte Williams brutális formában van, Dak Prescott nagyon meleg, és innentől fogva az, hogy még a CD Lambet és az ő kihagyását lábon kijárja ez a csapat, külön meg kell süvegelni.
Végre nézett ki valahogy a Cowboys defense, tehát valóban a pontokat csak a garbage time-ban kapták, az offense-re meg nincsenek rossz szavak, csak szuperlatívuszokban lehet beszélni arról, hogy tényleg Lamb nélkül is mire képesek, hogy Prescott mennyire jó formában van. Javonte Williams, nem tudom, hogy hol találta meg ezt a futó teljesítményt, Pickens is jól néz ki, Ferguson, az offense az továbbra is liga elit, tök jó nézni ezt a Cowboys offense-nél, defense-nél azért lehetnek még komoly bajok az évben.
Egyetértek. Tampa Bay Buccaneers at Seattle Seahawks. Matyi, ez egy brutális meccs volt. Ez. Figyelj, tudod, hogy mennyire magas vagyok a Seahawks csapatát illetően, és nagyon tetszik, amit hoznak. És nagyon úgy hiszem, hogy ők azok, akik továbbra is nálam egy igazi Dark Horse csapat, ami az NFC-t illeti. Azt is elfogadom, hogy pont a végén nem jött az extra, és a Buccaneers akkor még össze tudta magát kapni. Field goal, Chase McLaughlin, aki mostán az egyik legjobb lábú rugója a ligának, de egyszerűen én úgy hiszem, hogy az egyik legerősebb offense az a Tampa Bay Buccaneers jelenleg, és talán láthattuk a második legjobb offense-t, ami ilyen magas oktán számon pörög, ez pedig a Seattle Seahawks volt. Itt talán, és ez most lehet, hogy eltúlzott lesz, mert a Chargers utóbbi két hétben nem mutatott olyan szépen, mint eddig, Matyi. Nem gondolom, hogy a Buffalo Bills-ők inkább gyakorlatilag game managerkednek, mert korán elkezdhetnek, de az igazi nagy dúrogtatást én megmerem kockáztatni, ez a két csapat hozza most az NFL-ben.
Ez egy marha jó meccs volt, hogy te is mondtad, tényleg nem volt olyan rész, amit nem elvezett volna az ember, kivétel, hogyha persze Seahawks drukker. Én ugye nagyon alacsonyan voltam a Seattle-vel, nem vártam volna, hogy működni fog a Darnold projekt, viszont ezt mind vissza kell szívnom, most baromira ülök a hype-on, hogy mennyire működik az a defense, amit nem vártam ezt a szintet, hogy Darnoldot nem érdekli, hogy rossz a fala, és így is tud passzolni, hogy a futás így is működik. A Buccaneers-szel meg kb. Ilyen magasan voltam, és örülök, hogy ezt tudják hozni. Bucky Irving azért nagyon hiányzott, tehát futójáték nélküle nem működött úgy, hogy kéne, Rashad White nem tudta úgy helyettesíteni, de Mayfield marha jó, Egbuka elképesztő.
Így van.
De tulajdonképpen Jackson Smith-Njigbe is fantasztikus, hogy AJ Barner hogy fellépett, az is meglep. Tényleg erről a meccsről vagy hagyjuk abba a beszélgetést, vagy még órákig tudnánk nyomni.
Egyetetek. Aki
esetleg nem látta, nézem vissza valami hosszabb highlights-ot, mert marha jó volt. Mind a két csapatot érdemes figyelni, és mind a két csapatnak semlegesként is nagyon lehet szorítani, mert jó őket látni minden fronton.
Abszolút. És szerintem ezen volt a kulcs, Matyi. Ha a Seattle Seahawksnak a defense és az offense is nem maradnak egy picit bent az öltözőben, mert ez volt a kulcs, akkor amúgy szerintem lesemmizik a Tampát. Tehát egyszerűen az öltözőben maradtak, és nagyon gyermetek hiba volt, elsősorban nagyon sok gyermetek hiba volt a defense oldalán, és ez volt a meccsnek szerintem a kulcsa. Egy rövid egy ilyen 10 perces periódus a meccs elején. És ennyi múlott nekik a meccs szerintem. Na mindegy, de sok erről beszéltünk. Matyi, jöhet a Benny Hill Show-nak a csúcsa, ami a Tennessee Titans-et Cardinals meccs volt. Figyú, nagyon sokat beszéltek már róla, itt minden volt, és őszinte legyek itt csak annyit, ez szerintem, ahogy együtt is beszéltük már az elején, ez egy óriási nagy ébresztő a Cardinalsnak, és úgy hiszem, hogy ez pont egy óriási nagy boost lehet a Titansnek, és főleg Wardnak.
Igen, ugye itt a kirugandó edzőknél nem meglepetés, hogy rátértünk már Wardra is, Murrayre is, rátértünk az edzőkre, rátértünk a meccsre is.
Így van.
De a Cardinals egy hatalmas pofont kapott, de Márkádót nem tudom, tehát már ugye Adonai Mitchellnek sem kellett volna elkövetni ezt, mert már tavaly ugye láttunk Taylortól egy ilyen példát, de hogy egy hét rá valaki megcsinálja még egyszer, hogy ezeket a játékosokat úgy aztán ki a csapatból, hogy lábuk nem éri a földet, mert ez olyan szintű fegyelmezetlenség, amire szavak nincsenek, tényleg teljes komikus dolgokkal volt el ez a mérkőzés, két gyenge csapat, röhelyes küzdelme. Hát aki nem látta, úgyis mindenki látott minden highlights-ot, ami fontos volt erről a meccsről. Arizonában át kell gondolni az életet, a Titans-nél meg igazából csak így jöhet a következő meccs.
Egyetértek. Lions at Cincinnati Bengals. Matyi, ez a meccs simább volt, mint amit szerintem a score sheet mond. Nagyon-nagyon erős volt és határozott a Lions, és úgy gondolom, hogy nagyon hamar előnybe is kerültek. Egyszerűen úgy hiszem, hogy ez az offense kezd visszatalálni az előző lendületéhez. Most ezt lehet, hogy csúnyán fogalmaztam meg, de én úgy hiszem, hogy most a Lions maga biztosabb offense mutat, mint az éve első egy-két mérkőzésén. Egy kicsit más, egy nagyon-nagyon picit más, kevesebb a megnyújtott játék, viszont újra visszataláltak szerintem, és ez nagyon pozitív, egyszerűen az Amon-Ra St. Brown Sam Laporta vonalhoz, aminek én külön örülök, mert nagyon szerettem ezt a részét az offense-nek, és szerintem ez nagyon jól működik. Sam Laporta az előző héten, tehát a week-öt nagyon-nagyon jó kis teljesítményt mutatott, és az elmúlt hetekben jönnek a targetek, megvan az a 4-5 target, megvannak az elkapások, egyre határozottabb, végre jött egy Laporta touchdown, ami szerintem szintén pozitív, 270 yardja van, 5 meccs alatt, jól halad ahhoz, hogy a tavalyi évet egy kicsit elfeledtesse velünk, akár jöjjenek a touchdownok végre. Amara Szénben pedig gyakorlatilag most is hozott egy 100 yardos meccset, és szerintem Amon-Ra egy én innen csak megállok, hogy most egy kicsit olyan háttérben van szorulva, úgy gondolom, ahogy a elkapók így nagy általánosságban, de továbbra is a top elkapók közt van a helye ennek az embernek, hihetetlen mekkora clutch momentumokra képes.
Jó lehetni, hogy a Lions működik, most már meccsek sorozata volt, ez az offense továbbra is mutatja, hogy azért maradt bőven a tavalyi tartalékokból, meg a tavalyi emlékekből. Valóban, ahogy te is mondtad, ez a meccs simább volt, mint azt az eredmény mutatja. Kb. Azért tudott visszajönni 13 pontra a Bengals, mert rájöttek, hogy sérült az összes kezdő corner Detroitban, és Browning, nézd, az ott Jamal Chase, ugye dobjál felé. És hát ez így működött, mert 3 TD is jött csak ebből, hogy Jamal Chase felé igazából ment labda. Elmondtál mindent, amit tudni kell. A Bengalsnál ugye komoly gondok vannak Burrow nélkül, de igazából Burrowval is. Lionsra meg az ember kíváncsi, azért jó lenne, hogyha sérültek visszatérnek a védelemben, mert egészen addig ez egy nagyon sebezhető defense lesz. Persze tudnak több pontot szerezni, úgy néz ki.
Így van. És Matyi, szerintem jön a, Én az egyik legnagyobb meglepetése véleményem szerint a múlt hétnek. Ez a Washington Commanders at Los Angeles Chargers. Most nem azt fogom mondani, hogy az a meglepetés nekem itt, hogy kikapott a Chargers, mert oké, okay. Tehát tudjuk, hogy ez a Commanders azért tud, nem kell őket lesajnálni, főleg úgy, hogy visszatért Daniels, de az, ahogy most ez nem tetszett. Tehát nem igazán voltak olyan tempóban, ritmusban, amit megszoktunk az elmúlt hetekben a Chargers-től. Sőt, azt mondhatom, hogy valahogy hiányzott az a mágia, amit eddig Harbaugh tudott hozni a passzjátékban. A futójátékban ugye Hampton kiesett, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos tényezője lesz a következő hetekben a Chargers játékának. És számomra ez egy picit fura volt, hogy mennyire erőtlenül játszott ez a Chargers, amit az elmúlt hetekben szerintem szánkat tátva néztünk, és most ez a Washington helyre tette őket, és Bill, tehát Kakri Meritnek egy óriási breakout éjszakája volt, teljesen megérdemeltem.
Én itt a defense-eket venném elő, azt vártam volna, hogy a Chargers defense majd vissza tudja fogni Danielst, mert jól működött ez a Los Angeles védelem, míg az ellenkező oldalon pont azt vártam volna, hogy nem jó ez a Commanders védelem, nem tud majd elég nyomást generálni Herberten, még úgy se, hogy rossz előtt a fal, a secondary abszolút nincsen, de nem ez történt, és pont az történt, hogy a Commanders defense tök jól limitálta Herbertet, és sok hiba volt, tehát volt hülye interception, volt, nem tudom, sikertelen negyedikek, szóval jól lett limitálva Herbert, és sok szeket is szereztek rajta, tehát meglepően fellépett a Commanders defense. Egyébként, ha megnézzük a Chargersnél, tényleg Hampton kiesése az elég durva, az elkapóknál nagyjából mindenki kapott labdákat bőven, szóval nem az, hogy rosszul osztogattak, egyszerűen csak nem volt meg benne az a plusz, ami kellett volna. Míg a másik oldalon meg hatalmas meglepetésemre nem tudott mit kezdeni a Chargers defense Danielsékkel, Deebo Samuel kb. Egyedül ette meg ezt a csapatot, mert ő 11 labdát kapott, mindenki más csak 2-2-ket. Tehát az kis túlzással őt kellett volna kivenni egyedül, és ez sem működött. Bill, Jacory Kruski Merit pedig nevetségesen futotta szét ezt a San Diego védelmet, úgyhogy az eredmény így ránézve nem lep meg a meccsképe alapján, de én is egészen más meccsképet és eredményt vártam volna előzetesen.
Így van. És akkor menjünk át szerintem a hét talán legnagyobb meglepetésére, egyik legnagyobb meglepetésére, Patriots Bills. Ahogy állt a Patriots? És az a baj, hogy nem is állok értetlenül ezelőtt a szitu előtt. Egyik csapat sem verte meg magát, egyik csapat sem volt kiemelkedő. Itt én most akit kiemelnék, az Drake May-nek a szerepe volt, aki folyamatosan el tudott jutni, tudta vezetni ezt a Patriots-ot. Nem látom, hogy erre, tehát miért nem volt megfelelő válasz a Buffalo-nak, úgyhogy 4 szekket adtak May-nek amúgy. Egyszerűen most azt kell mondanom, hogy Dix mindent elkapott, ami felé ment, és hogy őszinte legyek, nem volt óriási nagy verés ebben a meccsben, egy field goal döntött, és őszinte legyek, ha a Bills nyeri meg egy field goal-dal, nem újonganék, most, hogy a Patriots nyerte meg, meglepődtem, de azt fogom mondani, hogy a meccsképe alapján egyáltalán nem lep meg, mert jól játszott a Patriots. Most jól menedzselték magukat.
Buffalo offense nem adott ki magából annyit, mint amit az ember várna, vagy egyszerűen csak jól kontrollálta őket a Patriots.
Ezt éreztem.
Nem voltak nagy gondok, de nem működött igazán úgy, ahogy szokott, viszont normális esetben átlagos napon ez a Bills így is nyert volna. Itt szerintem a kulcs az volt, hogy a Drake May Stephon Diggs páros elképesztő volt.
Így van.
May eddig is rugdosta az ajtót, de most teli lábbal törte át. Dix meg mondta is, hogy neki ez nagyon személyes volt a meccs, hát valóban nagyon oda tette magát. Ennyi múlott. Szóval, hogy a Bills, amikor máskor elég egy ilyen közepes teljesítmény, az most ezen a May-Dix páros ellen nem volt elég. Nem érzem azt, hogy ettől égne a ház Buffalo-ban.
Nem.
A Bills is el szokott követni a hülye vereségeket. Patriots drukkerek lehetnek nagyon lelkesek, hogy May ennyire jól nézett ki, szóval kis túlzásra a ligának nem tett rosszat ez az eredmény, mint ahogy ugye a Denver Philly győzelme sem. Tehát az, hogy nincs már hibátlan csapat, az nem feltétlen baj. Tudom, hogy én, mint Philly drukker, vagy te, mint Bills drukker, ezért kicsit szomorúak vagyunk, de a Pez drukkerek örülhetnek helyettünk, mert ez a May az király volt.
A Bills Mafia részéről amúgy nagyon pozitív, hogy nem az volt, hogy rögtön nekiugrottak, hogy Josh Allen, dadadám, nem hozta az extrát most Josh Allen. Az a Josh Allen extra, ami amúgy eldönti ilyenkor ezeket a meccseket, most nem jött. De amúgy Josh Allen egy nagyon jó teljesítményt tett le megint az asztalra. Tehát nem volt kiemelkedő, nem jött tényleg az a kicsi extra, amit ilyenkor bele szokott tenni, hogy gyakorlatilag sisak nélkül beleugrik a front sevenbe, aztán first down, de nem is bánom. Tehát inkább vállaljuk be ezt a vereséget, csak ne veressük már össze szegényt, hogyha nem muszáj. Nem ezen a meccsen kell szerintem még megszakadni az extraért. Erre akarok csak célozni.
Korrekt, egyetértek. Van ilyen vereség, menni kell.
Így van. Ú, Matyi, viszont figyelj. Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars 28-31. Egy field goal-lal nyert a Jaguars. Itt is volt a komikus, amikor elfeküdt Trevor Lawrence, stb. Engem meglepett, hogy Spagnoloik nem tudtak mit kezdeni a Jags-el. Engem ez meglepett. Nem tudom, hogy te ezt hogy érzed, Matyi, de arra számítottam, hogy Spagnolo, aki gyakorlatilag, aki ellen lehetetlen futni, Trevor Lawrence összerakott 54 yardot, Etienne 50-et. Hát, figyú. Nem tudom. Nem tudok erre mit mondani. Trevor Lawrence jól játszott, nem tudom, hogy kicsúszott eredménye, nem fogok itt most újra optimista mód viselkedni, de valahogy most ez a Chiefs defense nem tapogatja le egy csapatnak az erősségeit, és nem folytja meg úgy, mint ahogy szoktuk látni. Pont az igaz szerint szerintem jól működött. Tökéletesen ölték, a futás tök jó, de valahogy most ebben a Cohen rendszerben egy kifejezetten szerintem még most is kattogó offense hozza a meccseket. Nem tudom, hogy. Tényleg nem tudom, hogy. De egyszerűen szerintem nem tudják még Cohen-t kiismerni, ami tök jót tesz a ligának, tök jót tesz a Jacksnek, nem sajnálom tőlük egy pillanatra sem, de alapvetően az, hogy be tudták húzni ezt a győzelmet, aminek tényleg nem látom az okát, mert Mahomes is jó volt. De egyszerűen felfoghatatlan számomra, hogy ez a Chiefs defense most miért nem tudott olyan teljesítményt hozni, amit megszokhattunk, és 31 pontot kaptak egy Jaguars ellen, Matyi. Nem látok magyarázatot még erre a meccsre. Nem, bennem fejben ezt nem tudom még egyszerűen magamban összerakni.
Én kettészedném a dolgokat. Hogyha csak az eredményt nézem, akkor szerintem ez a meccs tök olyan volt, mint a San Francisco-Los Angeles. Hogy alapvetően, mondom, csak az eredményt, mondjuk játékképét nem lebontva, nagyjából az történt, amit vártam. Tehát úgy vártam volna, hogy a Jaguars tud majd haladni, tud majd pontokat felrakni, de a végén azért a Chiefs ezt meg fogja nyerni. Kb. Ugyanúgy, mint a Los Angeles San Francisco. De a Chiefs nem nyerte meg, hanem baromságok történtek a pályán, amik alapján kikaptak. Ugye gondolunk például Trevor Lawrence-nek az elestem, fetrengek kicsit, majd felkelek és be tudok futni helyzetére, ami hát egészen nevetséges volt, de ugye volt egy 99 yardos pick six is, ami azért nem szokott sűrűn megtörténni. Szóval, ha csak az eredményt, meg ezeket a fő hülyeséget nézzük, akkor ez a Los Angeles-San Francisco meccs. Kicsit jobban lebontva, marhára meglep, hogy működött a futás, amúgy mind a két oldalon, igen. Mert a Chiefs is működött, erős kifejezés, de jobban futottak, mint eddig valaha, pedig eddig nem működött náluk. A Jaguarsnál meg tényleg azt vártam volna, hogy ők eddig is egy futócsapat voltak egy ilyennel az élen. Hogy majd akkor Spagnolo tényleg feltölti a boxot, passzolja őket széllyel. Trevor Lawrence az eddig nem ment neki jól, a Chiefs secondary eddig nem volt rossz, futás ellen nem voltak jók amúgy, tehát ilyen szóval nem meglepő, de azt vártam volna, hogy majd tömik a boxot, de nem. Szóval, ahogy te is mondtad, itt a Chiefs védelemből Spagnolóék nem azt hozták el, amit az ember megszokott tőlük.
Így van.
És így ki tudott bondakozni a Jaguars. Lawrence szerintem nem volt olyan jó különösebben, rossz sem volt, csak olyan semleges volt, annyit hozott, amennyit kellett. Most így, érted, nem is volt igazi első számú elkapója, most Brian Thomasnak dobálgatott, meg Travis Hunter lehúzott három labdából három passz, de ott nagy dolgok nem történtek, egyszerűen csak a Chiefs nem vett el annyit, mint amennyit szokott. És akkor erre rátesszük azt, hogy megtörténtek az ilyen balfékes dolgok, mint tényleg Trevornak a sírból felkelés, vagy a pixix, és akkor már is érted, hogy miért kaptak ki. Szóval a Chiefs most nem hozta azt a szintet, amit az ember elvárna tőlük, és ez ijesztő, mert azt vártam volna, hogy Baltimore elleni győzelem után most majd előre kapnak. A Jaguarsnek tényleg kicsit elvette azt, amit adott nekik az ég. Fura volt ez a meccs, nagyon nehéz következtést levonni, mind a két csapat esetében meg kell nézni a következő dolgot, mert ebből a meccsből nem nagyon lehet kiindulni szerintem.
Fél, és ha már Bonitót kiemeltük, akkor Devin Lloydot is ki kell. Ez a srác most az elmúlt öt meccsen brutális dolgokat mutat. Már a negyedik interceptionjénél jár, ugye, még nem volt misztekölje szerintem. Figyelj, Matyi, Devin Lloyd az most gyakorlatilag a Jacks defense-nek a legfőbb katalizátora.
És a liga egyik legjobb linebacker mindenféle statisztika alapján, és nem csak linebackerként, hanem igazából egy fegyverként is, mert ott van coverage-ben, ott van rásnál is, ott van futásán is, szóval ő nagyon-nagyon durvát ugrott előre idén.
Csonkapatíván nagyon imádtuk, mikor jött Utahról az egyetemre, és nagyon jól látni, hogy végre kezd beérni. Na, végig is néztük, Matyi, a schedulinget, hogy mi történt week 5. Most egy pici fantasy-szerű dolgot akarok veled megbeszélni. Running back-ek. Nagyon jönnek a running back pontok eddig az éven. Ebben szerintem van köztünk egy konszenzus. Most jelenleg azt gondolom, hogy akinek sikerült jó running back-et fognia, legyen az mondjuk egy Bijan Robinson, az egy definitív előnyben van, főleg, hogyha 5.-6. kör környékén sikerült megfogni a Javonte Williams-t, vagy akár korábban, az sem gond. Ezek most a, úgymond ilyen game changer emberek szerintem, Matyi. Viszont mindig egyetlen egy dolog volt, ami miatt nem szerettük egy időben a running back-eket, ezek az úgynevezett committee-k. Running back by committee, amikor gyakorlatilag van három running back, szét van osztva a szerep, mindenki tudja a dolgát, és azt mondom, hogy van egy RB1, aki viszi a snappek 50%-át, van még kettő, amelyik osztozik a maradékon. És egyszerűen nem volt ez a tipikus workhorse. Matyi, paradigmaváltás van?
Hát, nem biztos, hogy ezt mondanám. Inkább csak azon lennék, hogy az elmúlt években marha gyorsan változik a foci. Tehát ugye kijelentettük, hogy el fognak tűnni a running back-ek, tényleg committee-k lesznek, és akkor majd passzló offenzeket látunk, majd amint ezt kezdtük elfogadni, abban a pillanatban visszajöttek Derrick Henryk meg Barkley, akik lefutották a csillagokat, és megjelentek a futó offenzek. Szerintem kicsit az történik, hogy most a legtöbb védelem megint elkezdett jobban felépni a futások ellen, alapvetően lehet, hogy jobb védelmeket is látunk, és amikor ez így történik, akkor nem teheted meg, hogy committee-ben gondolkodsz, és beküldöd a gyengébb futóidat is, mert szükséged van az első számú futódra, hogy oda tegye magát. De azt se tartom kizártnak, hogy el fog tenni 5 meccs, és megjelennek a committee-k, mert megint szezon közben is kicsit változni fog a széljárás. Szóval nem paradigmaváltásra gondolok, meg nem trendváltozásra, hanem egyszerűen csak ennyire jó és összetett és sok oldal a modern foci, hogy szezonon belül is pár meccsenként is egészen más helyzetből tudjuk látni a dolgokat. Mert az első meccsen szerintem a running back-ek sehol nem voltak még, a QB-k meg a VR-ek szerezték az összes pontot. Most meg McCaffrey, Taylor, pakolnak fel olyan pontokat, amik nem normálisak. Szóval én nem mondanám, hogy paradigmaváltás, azt sem mondanám, hogy eltűnnek a committee-k. Erre nézzünk majd vissza egyébként évvégén, de szerintem szezonon belül már változásokat fogunk látni, és akinél nem tudom, ott vannak olyan másik számú futók, akiket most temetnek, hogy nem esznek eleget, szerintem ne dobáljátok azért még ki őket, vissza fognak térni majd a másik számú szerepekbe, úgy, ahogy azt esetleg reméltett szezon előtt.
Ez érdekes, amit mondasz. Én azt fogom mondani, hogy én azért látom a futó teljesítményeknek egy kicsikét az előtérbe helyezését, mert nagyon sok a közepes irányító jelenleg a ligában, és nagyon sok a hullámzó irányító a ligában, és általában elit irányítóknál voltak olyan helyzetek, ahol megengedtetted magadnak, hogy committee-kkel dolgoz. Ezt nem tudom bebizonyítani, ez egy megérzés. De példát mondok neked erre, Tom Brady, Mahomes, a Chiefs továbbra is egy ilyen committee-szerűvel dolgozik, mint egy massza. Azt mondom, hogy Josh Allen kivétel nagyon sok szempontból, de a Bills-nek mondjuk Josh Allen karrierjének az elején, még amikor szintén még nagyon jó formában volt, tehát a James Cook előtti időszakban, szintén committee-k voltak. És úgy hiszem, hogy ahol még mindig megy a passzjáték, ott még mindig committee-znek, mert hát sokkal fontosabb az, hogy. És ahol pedig szükség van arra, hogy legyen egy, ahol tudod, hogy van egy limitációja, így fogalmaznék meg az irányítódnak, oda egyszerűen kell egy lead back. És szerintem ez volt ez a reakció. Tehát nézd meg mondjuk egy 49ers-t, ahol mondjuk van egy limitált irányító, CMC. Van Jalen Hurts, nagyon jó valamiben, de limitált, kell egy Saquon Barkley. és mehetünk még ezekben tovább, hogy mondjuk itt van Michael Penix, akinek nagyon jó, hogy ott van egy Bijan. Jó, Bijan már ott volt előtte is, de akkor mondjuk azt, hogy ott volt neki Cousins, aki már akkor szintén limitált volt. De mondjuk nézd meg a Joe Burrow-t, aki el van, és a Chase Brown, P. Ryan, meg Taj Brooks, nem az a running back trió, akit még nem feltétlenül mondanám rá azt, hogy ez nem egy committee. Szóval most arra akarok célozni, hogy szerintem nagyon sok a közepes irányító, még mindig, és emiatt nagyon-nagyon szükség van a lead back-ekre. Én ezt így gondolom, Matyi. Ez csak egy megérzés, nyugodtan rám lehet olvasni, hogyha hülyeséget mondok. Nekem ez az érzésem most a liga leosztását illetően.
Nem egy rossz megközelítés egyébként. Mondom, kíváncsi leszek, hogy majd ez hogyan fut ki a teljes szezonban, tehát szerintem erre a topikra érdemes lesz visszanézni,
jó,
hogy mit látunk majd 18 meccs után. Én még azt is hozzátenném, hogy nem kizárt, hogy egyszerűen csak nincs elég minőségi RB2 a ligában, mert hogyha belegondolsz, akkor most csak így előhúzok három nevet, akitől azt vártuk volna, hogy majd RB2 vagy committee szerepben tündököl, Ekeler lesérült, Najee Harris lesérült, Jordan Mason mellől Aaron Jones kiesett. Szóval ilyen szinten sem feltétlen van jó mintánk, hogy jó néhány olyan esetben, és azért nincs minden csapatban igazi jó RB2. De hogy olyan csapatokban, ahol vártuk volna, hogy majd lesz, ott akkor most ezek eltűntek. Vagy egy Steelers, ahol Caleb Johnson abszolút nem mutatott semmit, Warren meg kiesett game-vel, meg most csinál valamit. Szóval, hogy
jó, nincs azért, elég ott azért Aaron Rodgers, aki irányít, szóval ott azért, ahogy mondtam, az egy minőségi irányító van még mindig, aki azért a passzjátékra tudsz elsődlegesen építeni. De mondom, igazad van, tehát bocsánat, ott még mindig lehet committee-kkel dolgozni. Oké, szerintem térjünk majd erre vissza, mert szerintem ez az év végén egy érdekes kis hipotézis.
Mindenképpen vegyük elő ezt a topikot, jó, most, hogy így feldobtad, és így most már, hogy feldobtunk egy jó néhány opciót, meg tudjuk nézni, hogy ezek közül melyik vált be év végén, vagy bukott el az összes, és jön egy hatodik lehetőség.
Így van, viszont sok a sérült, és arra vagyok kíváncsi, hogy melyik az a csapat, akinek sikerült megteremteni ezt a one-two punchot. Tehát mind a kettő running back egy úgymond committee, majdhogy nem 50-50-be tudnak működni. Van-e még egyáltalán ilyen, mert nagyon sok a sérült, és itt vannak a fantasy játékosok, kétségbe esetten, akik mondjuk Hampton mellé handcuffként most kénytelenek, Hampton után képtelenek felvenni Vidált, meg Hassan Haskins, tehát itt most kétségbe esett emberek vannak. Keressünk olyan running back duókat, ahol azt mondhatjuk most, hogy figyelj, maga biztosan mehetsz ezzel, mert ez egy jó one-two punch. Van-e még ilyen egyáltalán a ligában?
Hogy azt hittem, hogy kétségbe este embereket keresünk, mert egy csomó ligámban van nálam Hampton.
Nekem is.
Detroit Lions, Gibbs, Montgomery. Azért Gibbs szerintem Montgomery fölötte, de ahogyan használják őket, abban abszolút one-two punchként jelennek meg.
Így van, szerintem ez egy egyértelmű, talán a legerősebb is. Akit én hoznék, az a Seattle Seahawksnál szerintem. Úgy hiszem, hogy egyáltalán nem rossz one-two punch továbbra sem, ez a Walker Charbonnet duó. Mind a kettőnek megvan egy ilyen 10 pontos fantasy padlószerűsége, most ezt így talán merész, de talán ki lehet mondani. Attól függ, hogy kiszerzi a touchdown-t, mindig az lesz az RB1 azon az adott héten, de nekem ez egy one-two punch-nak érződik még most is ez a duó.
Igen, egyetértek ők is, egy nagyon egyértelmű példa. Látszott, hogy Charbonnet nem csak csereszerepre hozzák, hanem adott szituációban gond nélkül helyettesítik egymást, de teljesen jó.
Így van. Akinél még talán én éreznék lehetőséget, csak sérülés ott elvett, az a Breece Hall, Brayon Allen. Szerintem ott Allennek a sérülése nagyon sokat elvesz most tőle. Szerintem most egy nagyon jó helyzetben lenne, de alapvetően még ott látnék lehetőséget. De akit Matyi, én már említettem, mielőtt elindult a show, az a Etienne-Tuten duó. Szerintem Tuten egyre többet fog harapni, ahogy megy a hét, és szerintem ebből lehet majd egy one-two punch.
Hát lehet, hogy lehet, de egyelőre nincsen meg, tehát egyelőre harmadannyi snappet kap Tuten, cipelést kap, mint Etienne, és Etienne nagyon is él idén a lehetőségeivel. Szóval lehet, hogy az lesz belőle, de amilyen szinten működik egy ilyen, nem vagyok benne biztos, hogy ez majd meg fog érni a Jaguarsnak.
Egyetértek. Viszont fiatalok, erősek, jól néznek ki, és végre egészséges a tér. Az a Dobbins, RJ Harvey, akire szintén figyelnék. Szerintem Harvey hoz ezt a 6-7 pontot, ez pár héten belül simán lehet ilyen 10 pont körüli szerintem majd.
Igen, erre én is kíváncsi vagyok. Most az Eagles ellen Harvey nem nagyon működött, de kapta a lehetőségeket.
Így van.
És nagyon más stílusúak, mint Dobbins, szóval valóban ők lehetnek megint egy nagyon jó páros. Itt azért Harveynak még kicsit ki kell nőnie magát, 5 meccs még erre nem volt elég, de 10 meccs környéken nem kizárt, hogy itt már egészen más helyzetet fogunk látni.
Így van. Ahol egy kicsit temetem, az Blake Corumnak a szituációja Kyren Williams mögött. Kyren Williams egyszerűen nem ad levegőt szerintem. Egyrészt a jó formában is van Williams, de többet váltam Corumtól ebben az évben, és úgy tűnik, hogy nem kapjuk ezt meg.
Volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy megkapjuk, és aztán most megint úgy néz ki, hogy nem kapjuk meg. Szerintem ez nem fog változtatni azon, hogy fogják használni. Szóval én itt látom azt, hogy ő neki csak el kell kapni egy pár meccset, és akkor valóban megérkezik ebbe a szerepbe, de jelenleg vannak kétségei, mint egyébként az egész Rams futójátéka szemben, de ez most egy más kérdés.
Így van. Nem minél, Matyi, figyelj, fantasy szempontból most ilyen szempontból nehéz helyzetben vagyunk, egyszerűen nagyon sok a running back egy, és szerintem főleg, hogyha a dinasztiában vagyunk, valahol a trade deadline előtt, főleg, hogyha winnow-ba vagyok, lehet, hogy lépnék erre. A rebuilding csapatokat elmennék egy elsőkörössel megkínálni, hogy adjátok nekem ide az első számú futótokat, hogyha már egy picit öregecskének tűnik, mert egyszerűen kevés van, nagyon nehezen megfogható, mi történik sérülések esetén, tehát sok sikert majd, hogyha Taylor megsérülne, egy Giddens-be rakni, nem életbiztosítás. Tehát fantasy szempontból a handcuff-oknak rohadt nagy szerepe van, és ezért úgy hiszem, hogy mindenképp reagálni kell erre waiveren, és folyamatosan pótolni kell fiatalokkal, ezekkel az RB2-kkel szerintem a taxinkat, vagy a cserepadunkat, mert nem tudhatjuk, hogy mikor indul be egy Kendre Miller, nem tudhatjuk, hogy mikor lett szükségünk egy Devin Singletary-re. Tudom, én is hánytam most egy picit a számba, de hát ez a valóság most, vagy esetleg egy Brian Robinsonra, Sean Tuckerre, ilyen nívós nevekkel kell megküzdenünk, hogy egyáltalán életben tudjunk maradni, mert rengeteg a sérülés, eddig a running back egyeket többnyire átkerülte, de szembesülnünk kell azzal, hogy bármikor megsérülhet egy George Jacobs is, és akkor Emmanuel Wilsonra kell ráfanyarodnunk.
Igen, egyébként én is több ligámban elkezdtem azt, hogy stabil cseréim vannak mondjuk VR meg Titan poszton, de minden más helyett azt running back mélységgel töltök fel olyanokkal, akik pályát sem látnak, meg nulla pontokat hoznak, de ha lesérül valaki előlük, akkor azonnal ők lesznek ott. Szóval ez egy megfontlandó taktika.
Na, ennyit akkor most a fantasyról. Matyi, következő hétre rákanyarodunk, week 6. Minnesota Houston lesz bye weeken. Kezdünk egy igazi csoport rangadóval, Matyi, ezt gondolom téged érdekel a legjobban, ez a Philadelphia, New York, ami szerintem egy izgi meccs lehet, de ezen kívül, főleg ugye itt a vasárnapi sávra fókuszálva, mi az, amit tudnál ajánlani a hallgatóknak?
Hát most így megnézve gyorsan a Philly Giants-et, nem lenne szabad, hogy izgalmas legyen. Szóval azért ég és föld van a két csapat között, persze csoportmeccs, meg MetLife műfűve, meg minden, szóval azért itt is lehet meglepetés, de nagyon nem kéne, hogy az legyen, mert ég és föld van a két csapat között, főleg ugye a Philly kikapott. Érdekes meccsekből azért lesz bőven, ami nekem szemet szúr, ez a Jaguar Seahawks. Egyébként, hogy a Seahawks-ban beszélünk már, milyen jól néz ki, a Jaguars meg mutatott jó dolgokat, de nehéz őket hova tenni, most megint egy vadonatújféle csapat ellen játszanak, szóval ilyen szempontból nagyon érdekes felmérő lesz, hogy mi van ebben a Jacksonville-ben, mert sokkal esélyebbnek tartom a Seahawks-t, de a Chiefs is annak tartottam, szóval szerintem ez egy nagyon érdekes meccs lehet.
Oké. Figyelj, nekem a San Francisco at Tampa Bay. Egyrészt a Frisco-t én egy picit lesajnáltam, és parádésan menedzselik ezt a rengeteg sérülést, nem tudom, hogy csinálják. Tényleg nem tudom. De a Tampának az offense az nagyon tetszik, és ez egy kifejezetten durva erőpróbálja lehet a San Francisco-nak. Jó, a Ramsden is ezt mondhattuk természetesen, de nem tudom, hogy túl tudják-e majd pontokkal szórni a Tampa Bay-t, hogyha a Tampa Bay offense tudja hozni ezt a szintet, amit eddig. Ez szerintem egy kifejezetten jó meccs lehet.
Lehet, hogy az lesz, de szerintem a Senehen mágia kicsit túlcsordult a Rams ellen, és itt a Tampát egyértelműen esélyesebbnek várom, és ők nem is várnám, hogy majd olyan szinten lábon lövik magukat, mint a Los Angeles. Szóval lehet ebből egy jó meccs, de nálam azért jelentős favorit itt a Tampa.
Jó, de Matyi, a Detroit at Kansas City-ben érzed az upsetet? Jó, definiáljuk upset.
Kérdez, mi az upset? Ha nyer a Chiefs? Nem. Szerintem a Lions ezt be fogja húzni.
Hoppá! És van egy csoportrangod, ami szerintem mindig jó, Matyi, ez a Cleveland at Pittsburgh.
Igen, nagyon szeretik az NFC North-ban viccelgetni egymást, de a Steelers bye week-ről jön, ha csak nem tört el valami, vagy Rodgers nem zárta be magát valami a Huaszka szertartásra az őserdőbe, akkor ennek a Steelersnek át kell menni a Clevelanden. Nem vagyok túl magasan a Pittsburgh-el, de ez nekik egy fontos meccs a csoporton belül eredmények miatt, és ezek alapján hazai pályán bye week után meg kell verniük a Browns-t.
Jó, én és utána...
Előhúzok két meccset, de csak így gyorsan és röviden, ugye az előző héten is láttuk, hogy kis csapatok képesek nagy meccset játszani egymással. Las Vegas Raiders, Tennessee Titans és New Orleans Saints, New England Patriots. Nem ezek a legnézőcsalogatóbb meccsek, de ne lepődjünk meg, hogyha a Red Zone-ban oda kapcsolnak, és őrült dolgot látunk majd bármelyiken ezek közül a kettő közül.
Egyetértek. És nagyon jók lesz a két fői meccsek szerintem. A Buffalo at Atlanta és a Chicago at Washington is. Kb. Nagyon sok meccset felhoztunk. Szerintem az legyen a legfőbb konszenzus, hogy week 6. Na, ez jó cucc lesz.
Igen, teljesen egyetértek. Ebben is, hogy ezek a hételei meccsek nagyon izgalmasak lehetünk, hogy az Atlanta bye week-ről jön. Buffalo ugye meg egy verességből. Ott lehet még meglepetés, és a Bills védelem azért nem annyira combos. A Washington Chicago meg alapvetően nem érdekelne, de valahogy mégis várom, hogy mi történik ott. Szóval kíváncsi leszek.
Így van. Na jó van, Matyi, végigértünk ezen az epizódon is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Én úgy hiszem, hogy lesz mit nézi Week 6, szóval mindenképp folytassátok. A héten még próbálunk jönni egy college epizóddal, szóval arra majd külön várunk titeket oda, hogyha a már akit érdekel. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket, és ne felejtsetek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de hogy az MS vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!